Kedves hallgatóink, Irodalmi Arcképcsarnok című sorozatunkban most a 250 éve született Kazinczy Ferencről, a 18.-19. század fordulójának meghatározó alakjáról beszélünk. A nyelvújító irodalomszervező író-költő születésének jubileumára hirdették meg a Magyar Nyelv Éve 2009 programsorozatát. Kazinczy nemesi családba született. 8 éves koráig anyai nagyapjánál, Bossányi Ferenc bihari főjegyző és országgyűlési követházánál nevelkedett. Debrecenben majd Sárospatakon tanult. Jegyzőként dolgozott, később megkapta több megye iskoláinak tanfelügyelői tisztségét. 5 évig dolgozott, majd elveszítette állását, mert nem volt katolikus. Kassán megindította a Magyar Múzeum, majd az Orpheus című folyóiratokat. Később belekeveredett a Martinovics összeesküvésbe. Emiatt 1795-ben fővesztésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. De ezt az ítéletet 3 héttel később a király várfogságra enyhítette. A Spielbergi várbörtönben és Kufstein várában is raboskodott. Életének erről a szakaszáról szól Fogságom naplója című műve. Szabadulása után szép halmon élt, a magyar nyelv megújításával és irodalomszervezéssel foglalkozott. A reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta. A magyar kultúra ügyének elkötelezett harcosáról, Kazinczy Ferencről beszélgetünk a következő percekben Debreceni Attila irodalomtörténésszel.
Egy nagyon sokszínű, minden területen mozgó irodalmi program, irodalmi tevékenység volt ez, amelyre döntően a programosság volt jellemző. Tehát amiket kiadott, azokat kidolgozta, de, mint már említettem, folyamatosan újraírta őket. A Magyar Múzeumban viszont nagyon érdekes, hogy sokkal erőteljesebben érvényesült ez a programosság. Tehát a Magyar Múzeum című folyóiratban, majd utána az Orpheusban is. De ott főleg mutatványokat adott ki. Tehát ilyen nagy tervekből mutatványokat, le akarta fordítani Klopstocknak a Messiás című eposzát, és ebből mutatványokat adott ki. Gessner fordít, egy másik Gessner-mű fordításából is mutatványokat adott ki. Egyébként nagyon érdekes, hogy Gessner annyira kedves írója volt, hogy gyakorlatilag a 90-es évek közepéig terjedően a teljes Gessner életművet lefordította. Egyébként más szerzőktől még egy másik komplett életműfordítás is elkészült ebben az időben, tehát Gessner az valami egészen különleges jelentőséggel. Ez a programosság egyébként, amire itt utaltam, azért fontos, mert ez a nemzedék igazában véve egyfajta ilyen avantgárd nemzedékként értelmezhető. Nem annyira az irodalmi teljesítményük az, ami annyira maradandó, hanem ennek a programnak az újszerűsége. Tehát ezek a művek ma már így olvasva nem feltétlenül nyújtanak nagy olvasmányélményt, viszont hogyha visszaolvassuk a program felől ezeket, akkor jól látható, hogy miért mondják azt, hogy próbául fordítottam, így ilyen alcímeken, hogy próbául, mustrául, példagyanánt, vagyis egy bizonyos programot akarnak ezzel illusztrálni, hitelesíteni. És ennek a programnak a középpontjában két hangnemnek a korabeli irodalomban való megteremtése áll, a fenséges hangnemének és a naív hangnemének. Ezeket ítéli meg úgy Kazinczy és illetve Bacsányi is, hogy ezek hiányoznak a magyar irodalomból, és ezek azok a hangnemek, amelyek a legnagyobb eredményeket hozták a korabeli európai irodalomban. Ezért csatlakoznak hozzá, és ezért ezeknek az útján próbálják az irodalmi megújulást véghez vinni.
Milyen mintákat próbált a fordításaival átültetni az irodalomban?
Az egyik éppen ugye a Klopstock volt, de hát Gessnerből is adott ki, és aztán utána más kisebb, az Éjszaka című művet adta ki, tehát más kisebb műveket is. De ugyanebben a kiadásban például ott volt Bacsányitól az Oszcián fordítás, ami a korabeli egyik nagy sikertörténete volt az irodalomnak, illetve a másik, illetve a harmadik szerkesztő Baróti Szabó Dávidnak egy Milton fordítás például. Tehát ebben az első Magyar Múzeum számban csupa ilyen minták, példák voltak. Tehát megpróbálták ezt megvalósítani, és ezeket a hangnemeket ezeknek a hangnemeknek a létezésére valamiféle példát, hogy hogyan lehet a magyar nyelvet alkalmassá tenni egyáltalán arra, hogy ezek megszólaljanak magyarul. Tehát ilyenért, így értem a példákat, mintákat, és ez az egész fordítói tevékenység, ez mind-mind ennek a programnak a...
Ha már ugye itt a avantgárd nemzedékként emlegetted, mert hát nyilván, hogyha ezek nem feltétlenül az önjáró irodalmi értékük miatt fontosak, akkor a hatásuk miatt lehetnek fontosak. Igen. Milyen volt a hatása Kazinczy és kortársai irodalmi tevékenységének?
Nagyon vegyes. Tehát például ugye a Klopstock esetében maga Kazinczy panaszkodik, hogy 13 előfizető gyűlt mindössze össze. Hát ez ugye borzasztó kevés, és ezt nagyon rossz néven is veszi. Ugyanakkor tehát ennek a programnak a szélesebb körű hatása az nem itt és ekkor jelentkezett, hanem szép lassan beépült az irodalmi alakulás történetében, és majd a később, ugye a következő évtizedben vált jelentőssé egyébként az őket követő nemzedéknek a teljesítményében, tehát egy Berzsenyi, egy Csokonai teljesítményében. Ami viszont közvetlen hatást váltott ki, az a Gessner fordítása és a Bács megyei különösen, hiszen ezeknek az olvasói azért körvonalazhatóak. Voltak ellenzői is, különösen a Bács megyei című levéregénynek, hiszen az ilyen típusú szerelmes történetekkel szemben különböző morális kifogások is megfogalmazódtak, de anélkül, hogy túlbecsülnénk ezeknek a hatását, mert azért nyilván nem mai értelemben vett könyvsikerekre gondoljunk, meg a példányszámok is szerények voltak, de a sikert, illetve a hatást azt úgy értem, hogy ennek a következő nemzedéknek a legfontosabb és legjelentősebb alkotói, azok mind-mind úgy emlékeznek vissza, hogy ezek voltak azok a művek, amelyek őket az irodalom útján elindították. Tehát, hogyha így vesszük a hatást, akkor a hatásuk ezeknek nagyon-nagyon jelentős volt.
Rejtsünk szót az irodalom szervező tevékenységéről is, mert hát ugye a levelezésének a döntő többsége ehhez kapcsolódik, tehát mennyire volt széles körül, illetve mennyire tudott egyáltalán egy mondjuk így szellemi bázist megteremteni a korabeli Magyarországon?
A folyóiratok kapcsán említettem, hogy Kazinczy és Bacsányi azáltal, hogy fölismerte ebben a nyilvánosságban a központképzésnek a jelentőségét, és elindított a folyóiratát, már ezáltal egyfajta vezető szerepre tett szert. Ez a vezető szerep, ez gyakorlatilag a fogságáig, tehát 1794 végéig megvolt, és majd utána az új évtizedben is újjáépítette. Itt ekkor 1788-tól 1793 körülig élt mindkét folyóirat, először a Magyar Múzeum, majd utána az Orpheus. Az történt ugyanis, hogy Bacsányival nem egyezvén Kazinczy elég hamar kiszállt a Magyar Múzeum szerkesztéséből, és elindította 1789 végén saját folyóiratát, az Orpheus címűt, ami egyébként saját szabadkönyves neve volt. Tehát ez a két orgánum azért valamilyen módon mindenképpen kapcsolódik Kazinczy tevékenységéhez, és ebben ebbéli szerepében nagyon-nagyon fontos volt a korabeli irodalom számára. Ehhez társult még két dolog. Az egyik, hogy az eme folyóiratok szerkesztésével kivívott vezéri szerepe egyfajta olyan sajátos, ilyen beavatói papi szerepbe is emelte Kazinczyt, vagy pontosabban ő épített ki magának egy ilyet, ami azt eredményezte, hogy nagyon sok fiatal korabeli író költő számára ő rajta keresztül vezetett az irodalomba az út. És ez nagyon látványos gesztusokban jelentkezett, tehát megvolt egy sajátos koreográfiája ennek. Ezek a fiatalok, akik többnyire még a különböző papneveldékben, református kollégiumokban tanultak, elküldtek hozzá egy ilyen tiszteletteljes levelet, bemutatkoztak, és megkérték, mint Csokona is, hogy vezetnie őket a Helikon elé Kazinczy. És Kazinczy akkor egyfajta ilyen beavató papi gesztussal, hogyha elfogadta, akkor határozott rituálé keretében, mint egy költővé avatta őket.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Debreczeni Attila irodalomtörténésszel beszélgettünk Kazinczy Ferencről. Az író, irodalomszervező, nyelvújító születésének 250. évfordulóját ünnepeljük az idén. Ebből az alkalomból hirdették meg a Magyar Nyelvéve rendezvénysorozatát. A beszélgetést folytatjuk még a következő fél órában is. Most Kazinczy műveiből hallhatnak részleteket. Orfeusz, bévezetés. Azon időszakokra osztott munkák mellett, melyeket tízesztendőnek elfolyása volt a Esmér hazánk, nem lesz, úgy tartom, ez az új sem szükségtelen, sem haszontalan. Ennek tárgyai nevezetesen különböznek azoktól, amelyeket a pozsonyi hírmondó, a bécsi kurír, a hadi történetek, a pesti Merkurius, a múzeum és a komárovi gyűjteményeknek írói kitettek. Habár a most megnevezettekkel némely tekintetben hasonló vagy ugyan egyek is. A múzeum egyedül a nyelv és poézis csinosításán törekedett mindekkoráig. A komáromi társak mindennek adtak helyt leveleikben, valami csak tárgya a tudhatásnak. Én a középhelyet foglalom el közöttök. Nékem egyik tárgyam a józan gondolkodás lesz. Okaim vannak azt világosodásnak, óflérunknak, éklerszismannak nem nevezni. Mert ezt némelyek az indiferencizmussal, irreligióval, s az úgynevezett naturalizmussal vagy deizmussal cserélik fel általjában, s sikonknak, mint a Helvétius bagja, ha sötét barlangjukba a nap melegítő sugára béhat. Kerülni fogom a mérges érdeklését annak, ami embertársaim szem előtt szent, mert az csúfsággal illetni szeretetlenség. És azért is, mert én bizonyos tekintetben a mostani zsidók s Mahomet religiója eránt is tisztelettel vagyok. Sem azon nem leszek, hogy új religió apostolának neveztethessek, mert érzem jól, mely kimírai szándék az, amely a köznépet, a gubába vagy básonyba öltözött köznépet megvilágosítani igyekszik, mert érzem, hogy a világosság elfogadására kevés emberek és csak a jó szívűek alkalmatosok, mert érzem, hogy van olyan igazság, mely a rossz ember szívében mindig az, ami a gyermek kezében a tűz és a kés. Az, amit én a józan gondolkozás alatt itt értek, az, ami a megtévejedetteket, amennyire a környülállásokhoz, s tulajdon agyvelejöknek mineműségéhez képest lehet és kelletik, az igazabb út felé vezeti, a bolondságnak elébe tükröt vét, és ezen két igyekezet által a szív javulására, elcsendesedésére, s az igaz, nem fantazmai boldogságra utat nyit, a babonaságtól megtisztult religió, az eleve állatásoktól ment filozófia. Második tárgyam a nyelv tökéletesítése, hová leginkább a poézis tartozik. Helyt adok itten mindennek, akár prózában, akár versben légyem. De amit B iktatok, nem mindig úgy iktatom B, mint remekeket, mint követni méltó példákat. Felvészem néha még a rossz darabokat is. Az olvasó bosszankodni fog érette rám. A kritikus által látja azt az okot, amely által indítattam, maradékaink közt pedig lesz valaki, aki literatúránknak akkori Horáciuszi epohájából mostani Enniuszi epohánkra tér vizsgáló szemekkel, szemeteimet kincsnek fogja tartani. Harmadik tárgyam a magyar történetek. E nevezet alatt nem magát a históriát értem, hanem mindazt, valami a nemzetnek történeteit, karakterét, gazdagságát, kultúráját illeti, s magunkat magunkkal esmértethet. Végezetre ideiktatom azokat az apró írásokat is, amelyeknek elvesztétől kicsinségek miatt tartani, amilyen például gróf Telekinek keserve húga sírja felett, professzor Varjas éneke és egyebek. Leveleket egyedül e fejül írás alatt az Orfeusz kibocsájtójához Kassára fogadok el, mert a homloklevelen kijelentett nevem álnév. Okaim vannak így cselekedni, noha kilégyek, olvasóim ki fogják találhatni. Ezt a valóban igen rendes demaszkírozást szükség volt megtennem mindjárt beléptemmel, hogy azok, akik oly örömest adakoznak másokba, azt ne gondolják, hogy a dominó rajtam nem ártatlan végből vagyom. Ha ki ezen hazafiúi igyekezetet tulajdon munkáival gyarapítani akarja, bízhatik hozzám, hogy darabjaimban azoknak helyet engedek, akár jelenti nevét, akár nem. Noha én az anonimitásnak barátja nem vagyok. A becsületes ember magáénak vallja azokat a könyveket, amelyeket kiad, azt mondja Rousseau. Ha néha okai vannak is azoknak, akik azt nem cselekszik, az csak ugyan tagadhatatlan, hogy többnyire titkos kevésség annak valóságos forrása. És minő sokféle megtévesztésekre viszi ez a gyakorlat azokat, akik nem éppen ezért vesznek könyvet kezekbe, hogy azokon elaludjanak. Darabjaimnak árát azoknak a nagyobb vagy kisdedebb voltjok fogja meghatározni. Az egész esztendőbéli munka 3 kötetet, s 1 kötetet 4 darabot foglal magában, s minden kötetnek elején egy homloklevél, s valamely nagyunknak vagy literátorunknak képe, végében pedig egy lajstrom lészem. Egyebek a vevők számától s a további környülállásoktól függenek. Írtam Kassán decemberben 1789. Szép Halmi.